Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora. A szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
Köszöntjük a hallgatókat! A mai adásban egy fiatal írónővel ismerkedhetnek meg, aki ugyan még csak a 20-as évei elejét tapossa, már is hatalmas népszerűségre és olvasótáborra tett szert a hazai ifjúsági irodalom berkeiben. Első regénye 2022 őszén jelent meg, Vékony jégen címmel, amit az év ifjúsági könyvének választottak 2023-ban, majd tavaly ősszel újabb remek művet adott ki a kezei közül, amely Skandináviába kalandozva járja körül az iskolai zaklatás témáját. Keszthelyi Grétát köszöntöm sok szeretettel itt a Katolikus Rádió stúdiójában. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Már csak azért is örülök, hogy összetudtuk hozni ezt a rádiós beszélgetést, mert te a legtöbb idődet Grazban töltöd, hiszen ott oda jársz egyetemre.
Így van.
Méghozzá egy olyan szakra, amit tudtommal nagyon is összetudsz kötni az írói pályáddal.
Határozottan igen, én pszichológiát tanulok Grazban, Ausztriában, és ahogy mondod, ez nagyon jól összeköthető és összepárosítható az írással, szóval ez nem véletlen, hogy emellé tettem le a voksomat. Én nagyon-nagyon érdekesnek tartom az emberi kapcsolatokat, illetve az embereket magukat, szerintem nagyon érdekes jelenségek vagyunk. Én nagyon szeretem a történeteimet úgy felépíteni, hogy egy mélyebb pszichológiai téma áll a közép. Pontban. Az első regényemnek, a Vékony égennek a középpontjában az evészavarokon belül az anorexia, illetve a családon belüli erőszak, az, amit kiválasztottam annak a könyvnek a témájául, az otthonsvédes otthonban pedig az iskolai zaklatást, illetve a külföldre költözésnek a nehézségeit járom körül.
Konkrétan egyébként mindkét könyvedet pszichológusok is ajánlották,
így
ha jól
van.
Tudom.
Ez nagy büszkeség számomra, és nagyon hálás vagyok ezért.
És ez azért is egy óriási dolog, mert hogy például az első könyvedet az 17 évesen írtad meg, aminek már említettük tehát a címét, Vékony jégen, ami egy kettős értelmet takar, hiszen egyrészt a főszereplő korcsolyázó lányra utal, másrészt ugye azokra a nehézségekre, amiken keresztül kell mennie, és hát a saját életedből merítetted az inspirációt.
Így van. Így van, ezt jól mondod, és ez egyébként publikus is, úgyhogy ez most nem árultál el titkot. Így van, én is anorexiás voltam, és ezért is választottam ezt. Részben a gyógyulás eszközéül egy kicsit mondhatni, hogy ez egy picit terápiás írás is volt, de igazából a legnagyobb célom ezzel az volt, hogy segíthessek azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, és egy kicsit, hogyha magukra ismernek, akkor azt érezzék, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal.
Akár az anorexia, akár a családi bántalmazás témája, az mennyire számít egy új területnek az írók körében, különösen gondolva itt az ifjúsági irodalomra?
Úgy gondolom, hogy vannak ilyen témában könyvek, viszont közel sem elég. Pontosabban ezekről a témákról sosem lehet eleget beszélni, meg annyira sok azért nincs is a piacon, szóval, hogy ezt éreztem is, hogy ez egy elég hiánycikk, és ezért is szerettem volna, hogy legyen az olvasóknak olyan, amit a kezükbe tudnak venni, és ilyen témában íródott. Úgyhogy igen, azért ez nem a mindennapi témák közé tartozik, sajnos.
És pont azért, mert elég érzékeny témákról van szó, én kíváncsi lennék arra, hogy mennyire volt nehéz megmutatni a családtagjaidnak, és egyáltalán mennyire avattad őket be a készülés folyamatába?
Igen, ez egy jó kérdés. Érdekes módon én mindig titokban írtam és írom a történeteimet. Azt maximum lehet rólam tudni, hogy éppen írok, meg éppen dolgozom egy történeten, de ez általában teljes titokban teszem. Nem árulok el a témáról nagyon semmit így senkinek. Pontosabban egy-egy embernek, de azért tényleg nem az a jellemző. És a Vékony jégen konkrétan úgy készült, ugye azon 13 és 17 éves korom között dolgoztam, hogy hát a családtagjaim nem tudták, hogy mit írok, és az se, hogy én most egy kiadásra szánt könyvön dolgozom. Szóval ezt azért úgy nem feltételezi senki egy 13-17 éves kor közötti lányról. És amikor ténylegesen elkészültem a kéziratnak az első változatával, azt mutattam meg először az anyukámnak. De ez előtt én már kontaktáltam a kiadót, már megbeszéltük, hogy mi el fogunk kezdeni együtt dolgozni, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon vicces, furcsa összetételű út volt, hogy úgy mondjam, vagy egy ilyen nem rögös, de hogy egy ilyen kis kacifántos, mert előbb kontaktáltam a kiadót, mint hogy a családtagjaim tudtak volna arról, hogy miről szól a történet, ami majd kiadásra kerül ennél a kiadónál.
Ha már említetted édesanyádat, ő például hogyan fogadta a könyvet, amikor először olvasta?
Hát nehezen a téma miatt. Természetesen ő mindvégig mellettem állt a gyógyulásom során. Ő volt az, aki a leginkább támogatott, és tényleg mindent megtett azért, hogy úgy ki tudjak jönni az anorexiából, amiből ki is jöttem szerencsére. De hát hiába fantasztikus a kapcsolatunk, és hiába tudott rengeteg mindenről, hogy mi mentem keresztül, azért az ilyen teljesen mély lelki világomba, meg gondolataimba természetesen nem látott bele, mint ahogyan senki. Szóval amikor így leírtam ezeket a dolgokat, és ténylegesen egy karaktert felruháztam ezekkel a gondolatokkal, meg érzésekkel, az iszonyúan megérintette őt. És volt olyan, hogy láttam, hogy ő olvassa a történetet, és azt láttam rajta, hogy sír. És akkor kérdeztem, hogy úristen, mi történt, mert nem tudtam, hogy mi van ott előtte, és akkor mondta, hogy semmi, csak olvasom a könyvedet, és nem tudtam, hogy ezek voltak benned.
Igen, tehát hogy egyébként ilyen szempontból is szerintem úttörőnek számít ez a könyvet, hogy első kézből tudtad bemutatni nem csak a családtagjainak, hanem bárki, aki mondjuk hasonló problémával, akár konkrétan az anorexiával küzd, hogy ez milyen élmény, és emiatt lehet igazán bensőséges hangulata, meg akár tényleg tapasztalata ennek a könyvnek az olvasása.
Köszönöm, igen, és erre vagyok a legbüszkébb. Például kaptam olyan visszajelzést egy lánytól, aki hasonló gondokon ment keresztül, meg hasonló problémákon, és ő azt mondta, hogy az anyukája emiatt egy kicsit jobban meg tudta érteni őt, és az, hogy mi ment keresztül, és ez számomra felbecsülhetetlen visszajelzés. Szóval ez volt a legnagyobb célom ezzel a könyvvel.
Igen, és hát hasonló egyébként a nemrég megjelent könyved is, de mielőtt arra rátérnénk, egy kicsit avasd be minket abba, hogy hogyan csöppentél bele az írás világába. Jól tudom, tulajdonképpen azóta írsz különböző történeteket, amióta megtanultál írni.
Igen, ezt nagyon jól mondod, ez pontosan így volt, sőt azelőtt meg már elkezdtem történeteket alkotni, mielőtt le tudtam volna írni őket, tehát hogy ez mindig jelen volt így az életemben, kicsiként így plüsmackókkal, meg mindenféle nem tudom, babákkal ez a szerepjáték, meg történeteknek a megalkotása, konstruálása, és nyilván amikor meg már megtanultam írni, onnantól kezdve meg már ezeket papírra is tudtam vetni. Pont most érdekes, hogy mondod, mert most egyik nap hoztam fel lent a pincénkből egy nagy dobozt, amiben a régi történeteimet őrizzük, és hát a legeslegelső, az tényleg 6 éves koromban született.
Mi volt az?
Az volt a cím, hogy névkereső boszorkák, és én a tanáraimat és tanárnőimet boszorkányoknak és varázslóknak, jó boszorkányoknak és jó varázslóknak állítottam be ebben a történetben. És igen, 6 éves voltam, amikor ezt írtam, én 5 évesen mentem suliba, úgyhogy már tudtam írni, és amikor megismertem ezeket a karaktereket, akkor egyből éreztem, hogy ebből most egy történetet kell alkotni.
Igen, egyébként, ha jól tudom, egy pár évvel ezelőtti interjúban, amit veled készítettek, abban úgy fogalmaztál, hogy te történetekben látod a világot.
Pontosan.
Ez akkor ezt egy kicsit még magyarázni, ezt pontosan hogy kell elképzelni, illetve hogy alapvetően nálad hogyan zajlik az alkotás folyamata, ha lehet ilyen általánosságban beszélni erről.
Abszolút, igen, és nagyon jól mondod, én ezt szoktam mondani, hogy történetekben látom a világot, ez tényleg úgy néz ki, hogy bármi esemény ér, vagy bármi történik velem, egyből arra gondolok, hogy ebből hogyan lehetne egy történetet írni, vagy ezt hogyan lehetne valamilyen már a fejemben meglévő történetbe belepasszintani ezt a jelenetet bármilyen szinten. Úgyhogy igen, én ezt egy ilyen különleges lencseként fogom fel, hogy ezen keresztül nézem a világot. És például az alkotásnak a folyamatát az otthon svédes otthonon keresztül nagyon jól be tudom mutatni. Mert ez tényleg úgy néz ki, hogy amikor megszületik bennem egy ilyen gondolat, hogy na, ebből egy jó sztori lenne, akkor utána az ilyen automatikusan így elindul a fejemben, jönnek a karakterek, jönnek a jelenetek, igen, ezek a karakterek így saját teret követelnek maguknak, és így feltöltődnek tulajdonságokkal, kinézettel, és ez így a fejemben így automatikusan lezajlik gyakorlatilag, nekem csak az a dolgom, hogy így győzzem lejegyezni ezeket a dolgokat. Szóval ez ott így automatikusan megindul az elején, és utána meg nyilván, amikor így nagyjából összeáll a fejemben, akkor jön a kicsit nagyon struktúráltabb része, amikor a fejezeteknek a megtervezése, mennyi fejezetet szeretnék egyáltalán nagyjából, szeretnék-e epilógus, szeretnék-e prológust, hogy nézzen ki ez az egész. Igen, ott már az ilyen jobban részletesebb tervezős rész következik.
És akár össze is kötött bizonyos tevékenységekkel, akár az írás folyamatát, akár a különböző történetelemeknek a kitalálását, vagy ez abszolút helyzettől függ?
Van olyan helyzet, ami sokkal jobban inspirál, mint a többi helyzet, és ez akármilyen vízhez kötődő tevékenység. Például az úszás közben jönnek a legjobb gondolataim, de ugyanígy a zuhanyzás is nagyon tud inspirálni, tehát hogy a víz az valamiért nekem ilyen, rám ilyen nagyon inspiráló hatással van. De teljesen random, tehát van, hogy így a lefekvés előtti pillanat, amikor behunyom a szemem, és már aludnék, akkor jut eszembe a legjobb ötlet, amit nyilván muszáj egyből leírni. Ilyen is van, hogy nem tudom, mosogatás közben, szóval, hogy így ilyen nincs nagyon, hogy mikor jönnek a legjobb ötletek, de inkább így a víz körüli.
Meg ha jól tudom, időnként már így a kezdetektől szoktál naplót vezetni, és akkor ebből gondolja azt az ember, hogy neked nagyon is fontos a kézzel írás.
Így van, így van, így van. Mostanában nem nagyon vezetek naplót, de szerintem határozottan hozzájárult az ahhoz, hogy így a kézzel írás ennyire belém rögzüljön, és megszeressem. Számomra muszáj, tehát hogy hozzátartozik, én nem tudnék csak gépbe írni. Rengeteg füzetem van, tele matricákkal, színes posztitek, filctollal, számomra minden hozzátartozik, amit írás alatt értünk. És szóval igen, nekem a füzet, meg az írás, a kézzel írás, ez nagyon-nagyon kell. Tehát, hogy az otthon svédes otthonnak, meg a vékony égennek is a jelentős része nem gépbe került be először, hanem valamilyen füzetbe.
Ami szintén engem így foglalkoztat, hogy például, ha már így rátérhetünk most már jobban az Otthon Svédes Otthon című könyvedre, hogy ott mi volt előbb, akár ilyen tyúk vagy a tojás alapon, hogy előbb jött az iskolai zaklatás témájának az ötlete, vagy az, hogy egy svédországi környezetbe helyezel valamilyen történetet, ami aztán ugye kibontakozott végül.
Ez előtt még volt egy lépcsőfok, és ez így egyáltalán a Svédország iránti lelkesedésem. És ez nagyon-nagyon kiskoromban kezdődött az IKEA-val, mint sok embernek, valószínűleg nekem is, és egészen az IKEA-s plüssökig ez visszavezethető, tehát ez tényleg nagyon kis gyerekkor. De hát nyilván akkor még nem kezdtem el svédül tanulni, meg nem érdeklődtem a skandináv kultúra iránt. Ez így később jött, amikor egy teljesen másik történetbe, nem a vékony égenbe és nem az otthon svédes otthonba, hanem egy még a fejemben létező történetbe szerettem volna egy kicsit csak a svéd vonalat így az oldalvonalon belevinni, és emiatt én elkezdtem Duolingóval svédül tanulni. És nekem az úgy tökre megtetszett ez a nyelv, kicsit utána is néztem így az országnak, a kultúrának, mit érdemes róla tudni, és abszolút teljesen beszippantott. És emiatt, ugye tanultam továbbra is a Duolingóval, de egy ponton éreztem, hogy engem ez a nyelv sokkal jobban érdekel annál, mint hogy most így végig nyomogattam ezeket a teljesen random mondatokat így Duolingóban. Úgyhogy amikor leérettségiztem és több időm lett, akkor kerestem magamnak egy svéd tanárt online, aki egy fantasztikus svéd tanár, és a mai napig hozzájárok, ő Kovács Balázs, a Svédenkert Nyelv Stúdiónak az alapítója, zseniális név amúgy. És ahogy egyre jobban belástam magam a kultúrába, úgy egyre jobban szerettem volna egy történetet, egy teljes egész történetet Svédországba helyezni. Úgyhogy, ahogy kérdezted, ez volt az első lépés, hogy akkor legyen, játszódjon Svédországban, és akkor nyilván egy magyar család költözön oda, és a lány ezt ne akarja. Egyáltalán ez volt így bennem, hogy egy lány, aki tele van ellenérzésekkel ez iránt, az egész helyzet iránt. És utána pedig jött az iskolai bántalmazás, hogy ez valahogy így adta magát, így jól össze lehetett kapcsolni ezt a két témát, mint külföldi nehézség.
Mielőtt még jobban rátérnénk a történetre, illetve az iskolai zaklatás témájára, mennyire igényelt nagy kutatómunkát eleve, hogy ezt a svéd kultúrát, ezt bemutasd a könyvön keresztül?
Rengeteg kutatómunkát igényelt, és emiatt is nagy szerencsém van a svéd tanárommal, mert az órákon is rengeteg ilyen érdekesség, fun fact elhangzott, meg a kultúráról is nagyon sokat megtudtunk, de hát nyilván azért ez még alapjaiban kevés volt, tehát hogy még jobban szerettem volna így elmélyülni a kultúrában, meg egyáltalán, hogy néz neki a szokások, hogy néz ki egy svéd iskola, stb. És ezért egyrészt rengeteget olvastam különböző ilyen jellegű témákban, rengeteg videót néztem, és hát mentem Svédországba kutatni, amit például úgy kell elképzelni, hogy én bementem svéd iskolákba. Az elején ezt még engedély nélkül tettem, amit senkinek nem javaslok, mert ne menjünk engedély nélkül iskolákba, logikus módon ez nem egy jó dolog, de hogy hát így beosontam, így körbenéztem, szerettem volna átérezni ezt a svéd iskola feelinget, majd egyszer csak az egyik iskolában hát észrevettek, és akkor bemutatkoztam, elmondtam svédül, mert időközben azért megtanultam olyan szinten svédül, hogy így el tudjam mondani, hogy ki vagyok, mit szeretnék, és mondtam, hogy Svédországban játszódó könyvet írok, és hogy csak azért vagyok itt, hogy ezt a svéd iskola érzést így átérezzem, megnézem, és mondták, hogy hát jó, de hogy azért nem lehet ide csak úgy bejönni, úgyhogy menjek le a titkárságra velük, és akkor ott is ugyanezt mondjam el. De semmi gond, mentem a titkárságra, ott is ugyanezt elmondtam, ahol meg nagyon kedvesek voltak, és mondták, hogy ha tudok várni egy kicsit, akkor már is jön valaki, aki körbevezet. És tény és való, kaptam egy 40 perces idegenvezetést svédül ebben az iskolában, ami jelentős mértékben hozzájárult a történethez, úgyhogy sok-sok forrásom volt, hogy úgy mondjam, a történethez.
Hogy egy kicsit komolyabb témára evezzünk, hogy mennyire gyakori dolog az iskolai zaklatás. Az UNICEF Magyarország megbízásából készült egy 2022-es felmérés, amely szerint a magyar tizenévesek 85%-a már legalább egyszer megtapasztalta az iskolai bántalmazást, amely többnyire osztályteremben történik, de sokszor folytatódik a közösségi médiában, gondolva itt ugye az úgynevezett cyberbullyingra. Szerinted a te könyved hogyan tud segíteni nem csak a gyerekeknek, hanem a szüleiknek is? Egyrészt ennek a problémának a felismerésében, és aztán a kezelésében.
Igen, az a szám engem is teljesen lesokkolt, tehát, hogy nyilván én is olvastam ezt a tanulmányt, és azért ez hihetetlenül magas szám. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz és összetett ez a probléma, és ezért is gondolom azt, hogy erről minél többet érdemes és kell is beszélni, és ezért is tartottam fontosnak, hogy ezt a témát felkaroljam. Fontos leszögezni, hogy én ezzel a könyvvel nem egy megoldást, vagy egy konkrét módszer kínálok, hogy akkor tessék, itt van, ezt így kell megoldani, ezt a problémát. Úgy gondolom, hogy amiben talán tud segíteni a könyvem, az, hogyha valaki mondjuk ilyen helyzetben van, egyrészt már azt látja, hogy oké, nem vagyok egyedül, és ezek valid érzések, amik bennem vannak, mert másban is ezek megfordulnak, ezek a gondolatok, meg érzések. Szülőknél talán azt tudnám mondani, hogy esetleg elgondolkoznak azon, hogy minden rendben van a gyerekemmel, minden rendben van az iskolájában, az osztályában, tegyek föl neki több kérdést, milyen jellegű kérdéseket tegyek föl, szóval ezek is nagyon fontos gondolatok. Tanárok és pedagógusok szerepére is igyekszem felhívni a figyelmet a könyvben. Egyrészt az, hogy tudjon az a pedagógus olyan beszélgető partner lenni, hogyha mondjuk oda mer menni egy diák, hogy ő azt érezteti ezzel a diákkal, hogy hisz neki, hogy támogatja, hogy úgy támogatja, hogy az első lépést, a diáknak a megnyílásától kezdve egészen odáig, hogy akkor keressünk együtt problémát, szóval, hogy ezt az egész utat be tudja járni vele, de nem tudom, hogy mi a konkrét megoldás, és azt is gondolom, hogy ezek a helyzetek sokszor annyira összetettek, és annyira függenek a személytől, meg akik érintettek ebben a problémában, hogy ez erre nehéz egy konkrét megoldást adni, meg azt mondani, hogy akkor ez az, így kell ezt megoldani.
És alapvetően milyen visszajelzések születtek? Most már azért nagyjából eltelt azóta fél év, mióta megjelente az Otthon Svédes Otthon című könyved.
Igen, nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, és hatalmas boldogság számomra, hogy nagyon pozitív fogadtatása volt ennek a könyvnek is. Illetve az, hogy nem csak tizenévesek vagy 20 évesek olvasták a könyvet, hanem tényleg teljesen változó, és van a sokkal idősebb generációból is olvasom. Tehát van, hogy nagyszülőm korabeli illető olvasta el a könyvet, és tőle is érkeztek olyan visszajelzések, hogy visszarepült a gyerekkorába, és visszajöttek azok az érzések, meg emlékek, amik mondjuk őt érték az iskolában. Tehát, hogy olyan is volt, aki azt írta, hogy nagyon sok trigger pontját így ököllel ütötte ez a könyv. Szóval, hogy azért az iskolai bántalmazás téma az nagyon betalált, de szerencsére azért a könnyedebb része és a humora is megfogta az olvasókat, úgyhogy ez nagyon sokrétű és nagyon pozitív visszajelzések érkeztek.
És gondolom azért ez is egy olyan téma, ami különösen az ifjúsági regényeket illetően azért nem számít még egy, nem is az, hogy népszerű témának, hanem egyszerűen még nem írtak róla, gondolom nagyon sokan.
Szerencsére azért vannak már olyan könyvek, amik hasonló témában íródtak, de úgy gondolom, hogy minél több kéne, tehát, hogy az, hogy úgy valaki bemegy a könyvesboltba és kiválasztja, annak növelni kéne az esélyét.
Ha már az első két regényedben igencsak mély és fontos témákra hívtad fel a figyelmet, kíváncsian várhatjuk, hogy mivel rukkolsz majd elő a következő művedben. Van már olyan történet a fejedben, vagy akár valamennyire le is jegyezted, amiből aztán egy újabb könyv születhet?
Van, igen, van, azt tudom mondani, ez még teljesen titkos, hogy ez mi lesz ennek a témája, meg egy ideig még nem is fogok erről bővebb részleteket elárulni, de azt tudom mondani, hogy igen, már dolgozom a harmadik regényemen, amit Hármaska cím címszó alatt szoktam emlegetni. Nem ez lesz a végleges címe, azt el tudom árulni.
Ami még szintén egy izgalmas új fejezete az életednek, hogy ahogy már említettük, hogy Grazban tanulsz. Mi is az egyetem neve, ahova jársz?
Karl Franzens Universität Graz.
Szóval ott, hát most már nem csak tanulsz, hanem tudtam, már dolgozol is.
Így van, én hallgatói munkatársként el tudtam helyezkedni a szociálpszichológia tanszéken, ami nekem egy nagyon-nagyon régi álmom volt, másfél évig küzdöttem azért, hogy bekerüljek, és mindig egy kicsit így rákérdeztem, és utána pedig adódott egy munka lehetőség a számomra, úgyhogy ott különböző ilyen kutatási projektekben segítkezem így tanulóként.
Milyen kutatási projektekben például?
Ezek nagyon különbözőek, például így a célok követése egy olyan pillére így a tanszéknek a kutatásának, amire nagy hangsúlyt fektetnek, és abban például így a kérdőívhez embereket toborozni, utána a kérdőívnek így a kezelése, utána az adatok kielemzése, szóval, hogy rengeteg dologra van olyan rálátásom, amire alapvetően még nem lehetne, szóval ez egy ilyen elképesztően értékes tanulási folyamat így a számomra.
És mennyire tudod, vagy mennyire könnyű összeegyeztetned egyébként mind az egyetemi munkádat, mind a tanulmányaidat az írói dolgokkal?
Nem könnyű. Azt tudom, hogy nem könnyű. Az egyensúly megtalálására törekszem. Ez valahogy jobban sikerül, valahogy kevésbé. Igyekszem, mert író vagyok, és ez a karrierem már elindulhatott, és ezért ez egy felfoghatatlan dolog a számomra, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Úgyhogy ezt igyekszem építgetni, de hogy a másik oldalon meg igen, ott van az, hogy én egyetemista is vagyok, meg az egyetemen dolgozom is. Szóval, hogy néha egy kicsit így két irányba húzva érzem magam, de soha nem cserélném le egyik részét sem.
De akkor ehhez kívánunk nagyon sok sikert, hogy meg tudja találni az egyensúlyt, és hogy minél jobban össze tud kapcsolni akár az írást és a pszichológiát a további regényeidben is majd, mert úgy néz ki, hogy ez nagyon bevált.
Így, határozottan igen, ahogy az elején is beszéltük, hogy ez nagyon-nagyon jól össze lehet kapcsolni, még ha összeegyeztetni néha nem is annyira könnyen, de nagyon szépen köszönöm, igen, erre fogok törekedni.
És tényleg nagyon köszönjük, hogy itt jártál nálunk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Kesztei Gréta írónő volt mai vendégünk Kultúrpalánták című műsorunkban, 4 hét múlva pedig egy újabb fiatal művésszel beszélgetünk majd, addig is búcsúzik a technikai munkatárs Bixa Levente, valamint a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
Elhangzott a Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!